Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Olyan elképesztő számokat hozunk TikTokon, hogy először erről számolunk be. Ugye ez egy gyors social media report. Csatlakozzatok a teljes terjedelem TikTok közösségéhez, mert érdemes, és mert mai vendégünkkel, B. Varga Ákossal, a Spiller TV kommentátorával oda is csináltunk egy kis extra tartalmat. Azt hiszem, ennyit erről.
Meg annyit, hogy nagyon szépen köszönjük Ricsinek a segítséget, aki töltögeti föl nagyon serényen a videókat, és volt egy kérdés-válasz is, amire ugye videóban megkaptátok a választ három kérdésre az egyik poszthoz feltett kérdésekhez, úgyhogy már csak emiatt is érdemes lesz a héten figyelni a TikTok csatornánkat. De mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, én hoztam egy quiz kérdést, nem lesz olyan nagyon nehéz, de azért vannak érdekes részei. Melyik az a legnagyobb európai város, amelyiknek csak egy profi futballcsapata van? Doma?
Hát gondolom, Nápoly lesz a válasz, hogyha már itt
így van, azt meg tudjátok tippelni, hogy mondjuk az európai városok között Nápoly az hányadik helyen van?
Általában európai városokból top összesen 10. Az. Biztos, hogy top 10.
Nem, a 16. 2,2 millió az összlakosok száma. Hogyha az agglomerációt is ide számoljuk, akkor 3 millió. Tehát hogy azt képzeljük el, csak azért mondom, hogy Budapestnél nagyobb városról beszélünk, itt lakosság számra, és egyetlen egy profi csapata van, de lehet, hogy te ezt jobban tudod, hogy én azt gondolom, hogy ha Campania régiót nézzük, ott is talán ilyen 10 alatti azoknak a csapatoknak a száma, amik az első 4 osztályban szerepelnek.
Eleve onnan indulunk, hogy legközelebb a Serie C-ben találunk csapatot, ahol az a Benevento. Az Avellino igyekszik. Ja, hát a Benevento, persze, hát a másodosztályt kihagyom, amely mondjuk onnan most fog kiesni, megy vissza a harmadosztályba. Az Avellino igyekszik, hogy a C-ben maradjon bent.
Sőt, lehet, hogy a 10-zel még nagyon sokat is mond. Lehet, hogy 5 alatti a profi csapat.
Szerintem egy kezünkön megszámoljuk körülbelül.
Ezt csak azért mondom, hogy nagyjából úgy helyre tudjuk tenni, hogy miért is, meg milyen pluszt jelent az ott élő embereknek a Napoli, mint csapat. Tényleg képzeljük el azt, hogy Budapestnek egyetlen egy profi csapata van. Ez hihetetlen. Szinte egyébként, hogyha már itt a legnagyobb városokat nézzük, akkor Isztambul az első, az 15,2-vel, Moszkva és Párizs előtt.
De azoknak nem egy csapatuk van.
Hát nem.
Azért ott adódnak, igen, városon belül is.
Főleg Isztambulnak, annak. Igen. Milyen érzés, Ákos?
Nagyon szürreális, továbbra is, tehát én ezt 10
ja,
éve...
Ja, bocsánat, hát hülye vagyok, hát az alapinformációkat nem mondjuk el. Tehát Ákos, azt mondtam talán, hogy a Spiller TV kommentátora, 1-2 Napoli szurkoló.
Igen, én gondolkoztam azon, mikor elkezdtem kommentálni, hogy kiadjam ezt az infót. Aztán rájöttem, hogy úgyse tudok ezzel mit kezdeni. Hát előbb-utóbb úgyis ki fog derülni, hogy én a Napolinak drukkolok.
Ezzel a betegséggel.
Ezzel a betegséggel. Hát ez így van. Én ennek nagyon messziről futottam neki, de kiböjtöltem azért. Még a végén is kerestem, hogy hol lehet ezt elrontani, de azért ekkora előny talán még ott se tudtak.
Hát mert volt már néhány szezon az utóbbi időben is. Nem tudom, hogy neked honnan datálódik egészen pontosan a Napoli szurkolóságot. Gyanítom, hogy nem a harmadosztályban szerettél beléjük, de hogy mit a Száris években, amikor a legközelebb került ahhoz a Napoli, hogy megnyeri a bajnoki címet.
Igen.
Én emlékszem, hogy bármikor szóba jött az, hogy a Napoli bármilyen kupát nyerhet, a Coppa Italiát leszámítva, mindig az volt az első reakciód, hogy várjuk ki a végét.
Jó, igen. Hát ugye voltak jól kinéző évek mondjuk Beniteznél, nagyjából egyébként én akkor kezdtem el figyelni a Napolit úgy Tehát szerintem ember Magyarországon nem születik Napoli drukkernek, mert nyilván, ha valaki olasz fociról beszél, akkor az Juve drukker, Inter, Milán, és már ezekhez a csapatokhoz képest mondjuk a Rómának is nagyon kevesen szurkolnak, pláne a Napolinak.
Szerintem a Róma felülreprezentált Magyarországon.
Mondjuk a Róma, igen, ez igaz. De hogy a Napolihoz nekem az kellett, hogy én a Reálon nőttem fel, és akkor ilyen 2013 környékén elkezdte odavinni Benitez a spanyolokat. Albiolt, Callejont, Higuaint, aztán ez oda eszkalálódott, hogy én amiatt mentem Nápolyba tanulni. Igen, és akkor ugye volt az, hogy Sarrival majdnem bajnokok lettek, azt úgy szokták hívni, hogy a hotelben elbukott bajnoki cím, mert Firenzében nézték a saját meccsük előestéjén azt, hogy hogy építi vissza a Juve a 4 pontos előnyét, és ezen úgy megrecsentek, hogy utána szerintem talán nem is nyertek több meccset, ami volt a szezonból hátra, vagy valami minimális pontot szereztek a hátra lévő párfordulóban.
Igen, egyébként az a meccs, csak annyi, hogy, ugye, hogy hogyan építi vissza a 4 pontos előnyt, ugye az Inter vezetett a Juventus ellen, azt hiszem az utolsó 3 vagy 4 digis közvetítésem egyike volt az a mérkőzés, és szerintem az egyik legemlékezetesebb, tehát egy egészen hihetetlen meccs volt Dybala főszereplésével, és ugye ott volt, azt hiszem talán egy héttel előtte, amikor Koulibaly fejesével nyert a Juventus otthonában a Napoli, gyakorlatilag a kezében volt, csak azért, hogy tényleg a kontextust megadjuk neki, gyakorlatilag a kezében volt a bajnoki címnek a lehetősége, ott, amikor az Inter ellen a Juventus bukásra állt, akkor még inkább közelinek tűnt ez, és aztán a következő nap egy iszonyatosan nagy késbe szaladt bele Firenzében a Napoli, tehát hogy az ott tényleg egy hihetetlen lejtmenet volt pár nap alatt.
Volt ünneplés nyilván, de nem hasonlítható össze az, hogy az Inter, a Juve vagy a Milán bajnoki címet nyer ahhoz, ami most Napoliban történt és történik.
De már így olaszul mondjuk, hogy Napoliban?
Hogy
hát megérdemlik.
Köszönöm.
Jó, hát Juve drukkernek könnyű lenni, Milán drukkernek könnyű lenni, még nem Interesnek is. De hát ehhez képest a Napoli, hát mihez tudom hasonlítani? Tavaly a Trabzonspor nyert a törököknél 30-valahány év után, nagyjából hasonló volt. Na, egyébként az ünneplés mértéke is.
Tehát, hogy minden ilyen csapatnál van egy ilyen mítosz. Egy olyan megfoghatatlan dolog, ami szinte összeegyeztethetetlen azzal, hogy valaki folyamatosan sikeres legyen, és folyamatosan trófeákat nyerjen. Márpedig a Napolinál ugye folyamatosan előjön az, hogy 33 év, és hogy Maradona.
Soha nem fogják őt kikerülni Nápolyban. Szerintem nem is akarják, de hogy mint egy epicentrum, nem is tudom mihez hasonlítsam az ő szerepét Nápolyban, hogy ő az alfa, majdnem azt mondom, hogy az omega, és nyilván az nem, de tényleg istenségként tisztelik, és ez nagyon fura a világ egyik legkatolikusabb országában, de majdnem azt mondom, hogy az a szint, mint egy bibliai szent, vagy mint Jézus.
Látunk rajongást most is, ez kétségtelen. Osimhen maszkok.
Osimhen sütik,
Viktornak nevezett kisgyerekek, meg Kvicsának nevezett újszülöttek, de ez egy egészen más Napoli.
Igen, itt nincsen igazából mitikus hős, mint amilyen Maradona volt az előző kettőnél. Tehát ez talán kevésbé megfogható, és hogyha nagyon keressük azt az embert, ha mindenképpen egy szemét akarunk megjelölni, akkor talán Spallettit kéne, de nyilván a szurkoló, a rajongó soha nem fog úgy kötődni egy edzőhöz, mint akár egy gólszerző játékoshoz, vagy egy olyan futballistához, aki végig tudja cselezni az egész pályán magát, még hogyha egyébként ugye Kvaratskheliának voltak is erre való törekvései, sikeresek is néhány ebben a szezonban, de itt azért olyan emberekről, meg olyan játékosokról beszélünk, akár Osimhenről, akár Kimről, akár Kvaratskheliáról, akik olyan nagyon régóta azért nincsenek is Nápolyban, hogy a szurkolók olyan kötődést alakítsanak ki hozzájuk, mint amilyen mondjuk Maradónához.
És olyan nagyon sokáig nem is lesznek.
Én így számolok.
Igen?
Hogy például szerintem Osimhenért már most nyáron olyan érdeklődés lesz, hogy annak Aurelio De Laurentiis szerintem nem akar majd mindenáron ellenállni.
Na ne szaladjunk ennyire előre, bocsánat. Kinek köszönhető a siker? Tehát akkor az egy dolog, hogy ki az, akit mitizálunk ebből a csapatból, de ki volt itt a fő letéteményes, mert ugye vannak, akik az orrunk előtt vannak, Osimhen és Kvaratskhelia, meg nyilván Spalletti is, de ugyanannyira, vagy szinte annyira szeretik Nápolyban Kimet azért, amit ezért a csapat értett, illetve hát Giuntoli itt többször megénekeltétek, és a hírek szerint a Juventus már kopogtat, sőt.
Én abszolút őt mondom először, bármelyik igen? játékossal, bármelyik edzővel szemben, tehát nem véletlenül van érte a Juve érdeklődése. Szerintem abszolút ez Giuntoli, tehát az, hogy olyan játékosokat, akik mondjuk a Napoli által megcélzott szinthez ismeretlenek, és így beválnak, az szerintem az ő érdeme. Elsősorban az ő érdeme. Aztán nyilván ezt a csapatot Spallettinek össze kellett rakni, persze, meg mondjuk De Laurentiisnek el kellett vinnie a sót magával, levéve a terhet a játékosokról, de nálam ennek Giuntoli a kiindulása.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem is a saját gondolataimmal, meg szavaimmal kell, hogy válaszoljak, mert múlt hét vége felé volt szerencsém beszélni Marco Rossival, hát aki azért kicsit nálam jobban ért a futballhoz, akit megkérdeztünk erről, hogy ugyan itt a Napolinál minek, kinek köszönhető az, hogy ideig sikerült jutni, és ő azt mondta, hogy annak a folytonosságnak, amit elsősorban De Laurentiis, másodszorban Giuntoli képvisel a klubnál, mert ugyan voltak eltérő karakterű edzők az évek során, említetted Benitezt, beszéltünk már Sarriról, visszamehetünk már Zarriig, de hogy végig, és ugye Ancelottit sem felejtsük ki a sorból, de végig egy nagyon szép, szisztematikus építkezésről beszélhetünk, és Giuntoli képviselte azt a folytonosságot, ami mindig hozzá tudott tenni valamit a Napoli futballcsapatához is. Hát nem sokkal szerintem, ugye beszéltünk erről a harmadosztáról, akkor vette meg De Laurentiis a klubot, nem akkor nevezte ki Giuntolit.
Szerintem körülbelül, amikor az első osztályba feljuthattak. Igen, nem esküszöm meg rá, de valahol akkor, tehát ez ilyen 2007, 8, igen, tehát 9.
Ez gyakorlatilag most már egy évtizedes folyamat, mindenképpen, amiről beszélhetünk. És volt egy olyan szakmai munka, aminek mindig sikerült valami pluszt hozzátennie a csapathoz, a klubhoz. És az, hogy Spalletti brilliáns edző volt korábban, és ez kiderült már Udinében, kiderült Rómában, kiderült akár Szentpéterváron is, de ő volt az, aki erre az íre föl tudta tenni a pontot. Nagyon jó alapokra építkezett, nyilván kellett szerintem hozzá az, hogy itt azért ilyen egy klub életében nagyon-nagyon ritkán van, hogy ennyire jól sülnek el az átigazolások. Tehát az, hogy belenyúlsz így egy Kvaratskheliába, belenyúlsz így egy Kimbe, abban az évben, vagy abban az átigazolási szezonban, amikor ikonok távoznak tőled, mint amilyen Insigne volt, mint amilyen Mertens volt, mint amilyen Koulibaly volt éveken keresztül a csapatban, és akkor még nem is beszéltünk Fabián Ruizról, meg olyan játékosokról, akikről azt gondoltuk, hogy egyébként pótolhatatlanok. Ehhez képest Lobotka, ahogy felnőtt a feladathoz, ahogy Zielinski hozzá tudta tenni a magát, tehát mégig lehetne sorolni nyilván itt az egész csapatot, és azzal nem teljesen értek egyet, hogy akkor ez egyenes út ahhoz, hogy ezek az egyébként jó játékosok, Osimhennel, Kvaratskheliával már kereshetik az új lakóhelyüket valamelyik másik országban, mert a Napolinál szerintem pont ennek a szisztematikus építkezésnek is köszönhetően, Giuntoli és De Laurentiis munkájának, az azért mindig jellemző volt, hogy kizárólag az a játékos ment el, aki el akart menni. És azért Nápolyt borzasztó nehéz elhagyni, szerintem, játékosként, és ebben azért te bőven adhatsz megerősítést. Nekem mindig Hamsik példája jut eszembe, akit a legjobb éveiben nagyon-nagyon sok csapat környékezett meg, és nagyon sok csapat szerette volna elvinni, nem csak Olaszországon belül, hanem máshol is, és majdnem mindig az volt a vége, minden téli-nyári átigazolás, és azt mondom, hogy tudnám ezt itt hagyni. Hát, ugye vele volt az a sztori, hogy elvették a feleségének az óráját, és az ultrák visszaszerezték két órán belül meg, vagy ellopták, és tehát, hogy ilyen történetek jöttek elő, ami persze alapvetően nem jó, de hát, hogy milyen szenvedélyes szeretet, meg szerelem köti össze a nápolyiakat és ezt a csapatot, az nem lehet figyelmen kívül hagyni, szerintem.
Spallettinek is törték fel az autóját még a szezon elején, ez jutott eszembe, aztán odáig jutott Spalletti is, hogy a maga északi beállítottságával már nápolyi dialektusban nyilatkozik néha. Tehát messziről futott ő is neki, de minden összeállt itt a végére.
Igen, egyébként ez egy tök érdekes dolog, és ha már itt mondod ezt az északi irányt, hogy ezt a Napolit, ezt közép-olasz szakemberek juttatták föl a csúcsra. Ugye Sarri nápolyi születésű, de ő is Toszkánában nőtt föl. Ancelotti ugye pármaiként, szintén közép-olaszországban.
Gattuso milyen születésű?
Gattuso kalabriai.
Így van. Ő még Nápolynál
délebb. Ő az egyetlen kivétel ebben.
De így van. Tehát, hogy
Spalletti is toszkán.
És Mazzarri is az.
Mazzarri is toszkán, így van.
Úgyhogy ez egy érdekes dolog, és már Mazzarri esetében is ez egy ilyen állandóan visszatérő téma volt, hogy azért hiába szerették, nagyon tisztelték őt, de azt azért mindig hozzátették, hogy igen, ő toszkán. Tehát, hogy egy kicsit más típusú ember, mint amilyenek mi vagyunk.
Annak idején így ölelték a keblükre Dino Zoffot, aki meg talán Friuli születésű, tehát az egyik első nagy klub.
850 kilométerre arrébb, igen.
Nem nagyon zavarta meg őket az, hogy egyébként Udinében kellett megünnepelni ezt a dolgot. Ugye összegyűjtötték az összes pálya darabot, amit lehetett, és már árulják eBay-en, vagy nem tudom hol. És De Laurentiis pedig, akkor visszatérhetünk erre, hogy már kijelentette, hogy Osimhen nem eladó, Spalletti szerződését pedig meghosszabbították. Fenntartható ez a dolog? És nekem főleg ezért merül föl a játékosoknak az eladása, elvágyódásának a kérdése, mert kicsit, és ebben egyetértek Bencével, hogy kicsit haja az a Milán sikerére.
Osimhennél ugye felmerült az, hogy majd egyszer ő szeretne a Premier League-ben játszani. Én nyilván nagyon fogom remélni, hogy ez nem most jön még el, már most nyáron, de hogy egyszer ez elkerülhetetlen. Kvaratskhelia szerintem most még marad, és megvárják mondjuk még a Napolinál is nagyobb pénzügyi lehetőségekkel rendelkező csapatok, hogy ez mondjuk egy szezon volt-e, vagy tudja ezt tartani. Nem tudom. Tehát azt szerintem fix, hogy a Napoli jövőre is bajnok esélyes lesz, hogy mondjuk bajnok is lesz-e, az már egy másik kérdés. Ugye annak idején 87 és 90 között 3 év telt el, lehet, hogy most se lesz rögtön címvédés.
De akkor itt De Laurentiisen is sok múlik, mert például azért vannak még más kulcsjátékosok is, hogyha Kimet elviszik, akkor az is egy nagy szívfájdalom lehet. De Laurentiis mennyit akar ebbe még belefektetni? Ugye most tudjuk, hogy csökkent a összfizetése a csapatnak jócskán azzal, hogy elengedték végre Mertenséket.
Szerintem De Laurentiis soha nem azért engedett el játékosokat, mert ezzel akarta a csapat pénzügyi mérlegét helyrehozni. Tehát,
igen, ezt már beszéltük.
Ez szerintem a kulcsa ennek az egésznek. Tehát míg mondjuk a Milán esetében én azért nem tartom egyébként a kettőt ezt összehasonlíthatónak, mert a Milán egy teljesen más szisztémával épült föl, egy amerikai tulajdonossal, ahol mondjuk a versenyképességnek egészen más kritériumai vannak, mint egy olasz filmproducer esetében. Tehát itt az amerikaiaknál ott felmerülhet az a kérdés, hogy igen, érkezik egy fantasztikus ajánlat egy játékosért, és azt mondják, hogy igen, ennyiért kiszállunk belőle, mert egyszerűen a piaci racionalitás az diktálja nekünk, hogy 100 milliót ne hagyjunk ebben benne. De Laurentiisnél sokkal korábban el tudom azt képzelni, hogy nem, mert hogy Osimhen maradni akar, tegyük föl, ő itt akar játszani, és nekünk nincsen feltétlenül szükségünk a pénzügyi mérleg kiegyenlítéséhez, arra az összegre, amit bárki kínál. Hogyha a játékos azt mondja, hogy én mindenképpen a Premier League-ben szeretnék innentől kezdve futballozni, az egy nyilván más helyzetet szül. De még egy dolgot szerintem, és ha már a Milán analógia felmerült, akkor a Napolinál szerintem azt kell nagyon gyorsan átgondolni, a játékosoknak is, Spallettinek is, meg a vezetőknek is, hogy egy olyan helyzet állt elő a bajnoki cím megnyerésével, amilyenben a Napoli nem volt még korábban, ez pedig az a tény, amiből a Milán is építkezett idén, mégpedig, hogy első kalapos lesz a csapat a Bajnokok Ligájában. Ez egy elképesztően nagy előny. A Milán ennek köszönhetően van ott a Bajnokok Ligája elődöntőjében jelen pillanatban, tehát hogy ez most körülbelül, hogyha össze akarjuk hasonlítani, még nagyobb felülteljesítés, mint az, hogy az előző évben bajnoki címet ünnepelhetett a Milán. Ez a Napoli így ebben a formában, ezzel a csapattal már most versenyképes volt európai porondon, már most nem lepődtünk volna meg rajta, hogyha ott ebből a párharcból nem ők jut, vagy nem a Milán jut tovább, hanem ők, és ők vannak Bajnokok Ligája 4 között. Ez egy jobb pozícióból indulva akár még magasabbra vezethet, hogyha egyébként egy olyan csapatban játszol, még hogyha ugye beszéltünk is róla, hogy a Napoliból a legmagasabb polcra nem lehet fölkerülni, mert oda a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United játékosok kerülnek, egész egyszerűen a nagyobb média figyelemnek köszönhetően, de szakmai szempontból, hogyha megnézed azt, hogy egy olyan csapatban játszom, amelyik esélyes arra, hogy a Bajnokok Ligája utolsó 4 csapatában benne legyen, akkor Osimhennek nem kell sietnie, hogy ő mindenképpen máshol igazoljon.
És cserébe viszont De Laurentiis is vezette annyira vasmarokkal a csapatot pénzügyileg, hogy nem kell feltétlenül szélnek eresztenie innen. Akár egy játékost is, nemhogy többet.
Kivéve, ha föl akarják újítani a stadiont. Akkor...
Hát azt felújították már egyszer az Univerziádéra.
Van még azzal a munka.
1908-ban?
Nem, ez szóval 3 éve tört?
3 éve.
Ja, jó.
Hát csak nem látszik.
Az egy optikai tuning volt, ahogy rákerültek az új székek. Hát ott még vannak komolyabb problémák. Ugye nyilván ahhoz mélységében, strukturálisan szerintem a 90-es VB-re nyúltak hozzá utoljára, tehát van még ott munka, de hát azt majd, ha átüti De Laurentiis a városvezetésen.
Most erről itt eszembe, az előfordulhat, hogyha a Róma nyeri a Európa Ligát, akkor az Európa Liga győztes ugye első kalapos lesz.
Így van.
Ha az Inter vagy a Milán megnyeri a BL-t, akkor az Inter vagy a Milán első kalapos lesz, és a Napoli is első kalapos lesz jövőre a BL-ben.
Így van, ez meg előfordulhat.
Ez para.
Ez előfordulhat, ugye ebben az esetben a következő nemzetnek az első helyezettje csúszik le a második kalapba, hogyha egy, ez ugye már történt ilyen, hogy egy országból több első kalapos volt, ez azokat az országokat érinti rosszul, akik mondjuk a hetedik, vagy most ebben az esetben akár a hatodik helyen vannak az UEFA rangsorában.
Ja, ja, ja. De egyébként az elég durva, hogy 4 különböző évben 4 különböző győztes a szériában. Bence kigyűjtötte, hogy a Bundesligában 27 éve fordult elő, ilyen a La Ligában 20 éve, a Ligönben 9, a PL-ben pedig 6. Hogy egymás utáni 4 évben 4 különböző bajnok legyen, versenyképesség és kiegyenlítettség, vagy pedig ez a olyan gyenge a liga, és olyan össze-vissza a csapatoknak a különböző éve, hogy
hát erre hogy ez nincs egyértelmű válasz, tehát hogy nyilván az nagyon fals értékelés lenne, hogy azt mondaná, hogy annyira gyenge a liga, szerintem ez nem igaz, már csak most itt az idei nemzetközi kupa szereplés is azt mutatja, hogy azért nem egy teljesen gagyi ligáról beszélünk itt az olasz esetében. Nyilván sok minden tényező összejátszása itt, akár klubeladásokról beszélünk, akár építkezési tervekről, Rómánál hogyan sülnek ezek el, a Milánnál hogyan sülnek el ezek a különböző tulajdonosváltások, kínai tulajdonos.
Hogy a Juve hogy építette le magát.
Juve hogy építette le magát. Ott is ugye vezetői kvalitások tűntek el gyakorlatilag egyik napról a másikra azzal, hogy már ott kiszállt az egészből. Szóval nagyon sok tényezőnek az összejátszása segíti ezt, és egyébként a Napolinak pont szerintem, hogyha már egy terre futtattuk ki az előbb, ez a legfőbb erénye, a kiegyensúlyozottság, és a bármilyen furcsán hangzik, mert De Laurentiishez nem ez az első szó, ami asszociációs játékban az ember eszébe jut, de a kiszámíthatóság. Mert valamilyen szinten a kiszámíthatóság az folyamatosan ott volt a Napolival. Hogyha belegondolunk abba, hogy itt a Mazzari korszaktól kezdve 5 vagy 6 játékost biztos, hogy el tudtál sorolni, akik mindig ott voltak. Akik mindig ott voltak a kezdőcsapatban, alapemberek voltak. Ez most is így van, tehát a folytonosság megvan azzal együtt is, hogy Kim meg Kvaratskhelia jött.
De itt most egy 20 pontos előny lett a bajnokság végére.
Egyébként, ha azt nézzük, már a bajnoki cím előtt is, tehát bizonyos szempontból például De Laurentiis sikeresebb elnök, mint annó volt a bajnoki címek idején Corrado Ferlaino. Tehát ha például a bajnoki helyezéseket vesszük, abszolút már most a bajnoki cím előtt is De Laurentiis volt átlagban a sikeresebb. Tehát magánemberként ránézel De Laurentiisre, és ez egy nagyon szürreális mondatnak hat, hogy De Laurentiis és a kiszámíthatóság nem üti egymást egy mondaton belül, de egyébként sportszakmailag viszont abszolút.
Ferlaino átvette az aranyérmet a csapattal? Annak idején, mert nem emlékszem, hogy 90-ben a nyakába is, de ahogy De Laurentiis át fogja venni.
De Laurentiis biztos, hogy át fogja venni.
Mint ahogy minden kupa aranyat átvett a csapattal.
Persze. De Laurentiis egyenlő szerepben van szerintem a külsőségeket, illetően az edzővel, a mindenkori edzővel, abszolút. Tehát ilyen tulajdonos szerintem nincs még egy a világon. De mondjuk a szériák mondjuk ki tudott termelni ilyeneket az évek során.
Igen. Vannak olyanok, csak azok nem nyernek.
Igen, igen.
Nagyon sokat mutatták őt most itt a Fiorentina meccsen, és mint egy apuka az újszülött gyerekére úgy nézett könnyes szemmel a csapatára.
Hát itt egyetlen egy dolog van, ami ő is már egyébként számos nyilatkozatában elmondott, és szerintem itt a Napoli jövőjével kapcsolatban ez az egyik legfontosabb kérdés, ő azért nem fiatal már, hogy a fiára szeretné hagyni, az egyikre azt hiszem, aki szintén a filmiparban dolgozik, és ő is amennyire az ő szavaiból kitetszik, elkötelezett a Napoli iránt, de az azért nagy kérdés, hogy ha ahogyan mondtad te is, Ákos, hogy mennyire vasmarokkal irányította ezt a klubot, de alapvetően azért jó döntéseket hozott itt az említett Giuntoli kinevezésével, illetve annak a környezetnek a megteremtésével, aminek aztán a betetőzése ez a bajnoki cím lett, meg hát azért jó néhány kupagyőzelem, meg olyan helyezések, amiről beszéltünk. Tehát ez egyáltalán nem garancia arra, hogy a következő generáció ezt ugyanígy, ugyanilyen hatékonyan, ugyanennyire jól fogja tudni igazgatni.
Egy dolog miatt jó az előjel, hogy a fiam most jelenleg a Bárit vezeti hivatalosan.
Így van.
És azért a Bári nem működik rosszul. Időbe telt, mire kimásztak a harmadosztályból, de most például én azt hiszem playoff helyen állnak a Serie B-ben. Abban a pillanatban, hogy mondjuk feljutna a Bári, akkor azt tudja De Laurentiis is, hogy azt el kell adniuk, mert az nem elég elkülönítés, hogy van ő Nápolyban, meg a fia Báriban. De
hát
mondjuk...
elég december 31-én 23 óra 59 lesz, mint a Láció esetében és a Salernitana esetében.
Olasz papírok nagyon sok mindent elbírnak, tehát évtizedek óta tradicionálisan. Lehet, hogy majd még ott futnak vele még egy kört. Hát, ha!
Ez a bajnoki cím lesz a könyved kifutása?
Igen, igen.
Milyen könyv készül pontosan?
Van egy ilyen hozzáállásom az élethez, hogy alapvetően szeretem megmutatni, talán itt nem is tudom, mi arra a jó szó, a dolgok fonákját, de mondjuk ennek negatív előjele van. A fonákját, tehát ugye Maradónát kötik Nápolyhoz. Na most akkor az én könyvem, az meg arról fog szólni, ami nem ő. Márpedig azért egy 90 éves klub esetében van bőven, ami nem ő. Tehát vannak azon kívül sikerek, vannak azon kívül olyan sztorik. Nyilván Maradonát nem fogom tudni kikerülni, nem is akarom, de hogy Maradonán kívüli Nápoly, márpedig az is bőven kiad egy könyvet.
Hát a város biztosan, a foci klubot nem ismerem annyira sajnos, hogy a harmadosztályból jönnek majd a sztorik.
Igen, onnan is. Illetve Maradonánál. A maffiánál, tehát nyilván vannak benne nagyon sztereotíp dolgok, nyilván vannak benne olyan nagyon sztereotíp dolgok a Napolival kapcsolatban, amit megpróbálok leépíteni, mert szerintem félreismerik. Egyébként a várost is, meg a csapatot is. Alakul. Most már azért a végstádium. Volt idő, hogy nem foglalkoztam vele, mert én voltam az a típusú szurkoló, aki úgy volt vele, hogy még akkor se hitte el, amikor már majdnem biztos volt. Meg ugye volt a másik véglet, aki már karácsonykor Scudettót kiabált. De Nápolyban minden túltolnak. Én voltam az a fajta túltolás, aki még a végén is alig hitte el, de most már rá lehet feküdni a végére.
Most már matematikailag is biztos. Igen. Ami egyáltalán nem biztos matematikailag, hogy mögötte, mármint a Nápoly mögött mi lesz a bajnokságban. Egymás ellen játszott mind a hat csapat, amelyik a Nápolyt követi. Volt itt először is egy Milán Láció meccs, volt aztán egy Róma Inter és egy Atalanta Juve is. Ezeket a Milánó-Róma csatákat mindkét esetben a milánóiak nyerték, ami számomra azért meglepő, mert hogy mindketten BL elődöntőre készülnek, ugye szerdán lesz egy Milán-Inter, és ezen felül viszont a Milánnál az, hogy Leao megsérült, az nem hiányzott.
Hát nem, ugye a 11. percben történt, amikor oda kapott a lovagló izmához, ami egyébként is már beszéltünk néhány adással ezelőtt, egy viszonylag kényes sérülés tud lenni. Én most azt olvastam bele kapcsolatban, hogy annyira nem nagy a probléma.
Kockáztatják?
Inkább, hát, hogy kockáztatják, azt még nem tudjuk. Leo maga a közösségi felületeire azt írta ki, hogy nincs akkora baj, mint amekkorát elsőre gondoltak. Nyilván ez simán lehet, hogy ott meghúzódik, meg összeugrik egy izom, amit egy ügyes masszőr meg tud oldani akár napokon belül. Ha szakadásról beszélünk, akkor itt akár az egész szezonra ez kérdőjeles lehet, hogy játszhat-e még. Pioli is viszonylag egyébként optimistán nyilatkozott a meccs után, úgyhogy szerintem van ok talán a bizakodásra abból a szempontból, hogy a szezon legfontosabb mérkőzésein, nem a szezon egyik legfontosabb játékosa fog hiányozni a Milánból. Ezzel együtt egyébként, ami szerintem érdekes volt, és ugye Leo is ebbe a körbe tartozik, hogy az elmúlt időszakban nagyon megszokott volt a Milántól az, hogy a Bajnokok Ligája meccsek előtti bajnokikon tartalékcsapattal játszott a Milán. Ehhez képest Pioli most egy nagyon erős kezdő csapatot tett föl, hogy ez a Lációnak szólt-e, vagy annak, hogy a helyzet itt most már éleződik a Bajnokok Ligája indulás szempontjából, azt nem lehet tudni, vagy netán ugye az is felmerülhet, hogy egyszerűen ritmusban akarta tartani a játékosokat, mert csak szerdán lesz majd a milánói derbi. Tehát azért szombathoz képest elég sok nap van, hogy regenerálódjanak, de jól játszott nagyon a Milán, és még Leo nélkül is szerintem biztató volt a teljesítmény.
Ettől függetlenül nem a Milán a befutó erre a negyedik helyre jelen állás szerint, mert hogy a Juve úgy nyert, a Láció még a vereséggel együtt is nagyon jó pozícióban van, és hogyha a sorsolást nézzük, akkor talán a Lációnak a legkényelmesebb a helyzete, hiszen Lecce, Udinese, Cremonese és Empoli.
Azért ezt illene. Ebből azért illene valamit kihozni.
Ja, és bocsánat, azt meg kifelejtettem, hogy nyilván a Juventusnak és a Rómának ott van az Európa Liga. Tehát amíg az Inter és a Milán a BL-ben, addig a Juve és a Róma meg az EL-ben még mindenképpen játszani fog. Sőt, a Rómát már lehet, hogy nem is kell, nem is lehet ide sorolni azért a BL-ért folytatott versenybe.
Lesz egy Juve Milán is adott esetben, az is akár hajthatja a Láció malmára a vizet, hogy mondjuk még... Jó, mondjuk a Juvét elengedik, de mondjuk ők azért odaérhetnek a BL helyre így kényelmesen. Tehát azért tényleg a Láció sorsolása azért nem néz ki rosszul.
De hogyha a bajnokságot nézzük, akkor a Juventusé sem. Még egy dolog ezzel kapcsolatban, hogy az Inter most formába lendült, úgyhogy a befutónak az a négyes tűnik erre a négy helyre, hogy a Napoli után Láció, Juve és Inter, nem?
Hát most a jelenlegi jelesz szerint igen, de egyrészt nem tudjuk, hogy a Juventusnak a pontjaival megint mi lesz.
Nem tudjuk, hogy a többi csapat formájával mi lesz, hogy bármire képesek voltak, meg annak az ellenkezőjére is az egész szezonban.
Hát itt azért óriási szerepe lesz annak, hogy az Inter meg a Milán mire megy egymással a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Ugye ez egy héten belül zajlik le ez a két meccs, ráadásul úgy, hogy szerda kedd, tehát hogy 6 nap telik el a kettő meccs között. A kettő között, hogy megint most tartalékcsapatot küld neki Pioli, meg egyébként mondjuk Lautaro pihene, mint ahogy az utóbbi időben majdnem mindig Bajnokok Ligája mérkőzések környezetében. Ezt nyilván Inzaghi tudja, hogy miért alkalmazza ezt. Tehát egyébként Lautaro gyakorlatilag azért nem lesz gólkirály. Most Osimhen minden érdemét persze szem előtt tartva, mert sokkal kevesebbet játszik nála. Tehát, hogy ugye most megszerezte az első 11-es gólját Osimhen a hétvégén, az egyébként számomra meglepetés volt, ugye Kvaratskhelia rugdosta többnyire a
tradicionálisan nem tudnak Nápolyban 11-es lőni, szerintem legalább 5 éve.
Tehát igen, Insigne volt
a király. Insigne, Mertens, Kvaratskhelia, Osimhen, bárki, és szerintem a feles hatékonyságot nem érik el.
De szóval az Inter szerintem kimondottan jól néz ki, Lukaku elég jól mutatott most a pályán, úgyhogy...
Joaquin Correa.
És azért az egészen döbbenetes szerintem Simone Inzaghival és az Interrel kapcsolatban, hogy mióta Simone Inzaghi vezeti ezt az Intert, egyetlen egy egyenes kieséses párharcot beleértve az egymeccseseket is bukott el az Inter, az pedig a Liverpool elleni tavalyi Bajnokok Ligájában volt, azon kívül mindent megnyert.
Jövünk majd a Rizsával, úgyhogy nem kell aggódni, szerdán lesz ez az elődöntő, a másik pedig ugye kedden. Egy szó erejéig, csak itt ez a széria, ez nagyon izgalmasra sikerül, így a végét tekintve, a BL helyeket tekintve, ami tök különlegessé teszi, miközben a Napoli a bajnoki cím miatt mondhatnánk, hogy unalmas is, mármint a bajnoki cím, hogy eldől, de hát nyilván a Napoli sztoria miatt nem unalmas, és ugye felvetődhet a kérdés, hogy milyen lenne nálatok egy ilyen ideális bajnokság, mert a Forma 1-nél például, hogy háznál maradjunk, sokszor kerül elő az, hogy na akkor lenne igazán izgalmas, hogyha mindenki egyenlő feltételekkel, ugyanolyan autóval, ugyanolyan gumikkal, meg minden beállításokkal indulna. Izgalmas, az lenne a tökéletes futballszezon egy hipotetikus bajnokságban, hogyha mindenki 40 pont körül végezne, és az utolsó fordulóban dőlne el minden?
Ez a 80-as évek szériája egyébként.
Igen, a fordulónkénti 8 góllal.
egy dologba jutottam el érdemi gondolatig, hogy biztos, hogy nem 20 csapatból állna nálam. Tehát talán a Premier League-en kívül semmelyik másik ország nem tud kitermelni 20 jó csapatot. 16 körülbelül nálam mondjuk egy ideális bajnokság létszám. Olaszországban, Spanyolországban a háromból két újonc az általában fixen kiesik. Az meg azért számomra legalábbis elég nagy színvonal különbséget feltételez az első meg a másodosztály között, ahogy például a Premier League csapatoknál, aki feljut, sokkal inkább meg tudja állni a helyét adott esetben az első osztályban, kivéve mondjuk idén a Nottinghamet, ami nagyon messziről futott ennek neki, de szóval szerintem egyedül a Premier League-nél indokolt a 20 csapat. Máshol nem tudom, hol bírna el még ekkora bajnokságot egy ország.
De nyugodtan elmehetünk a végletekig, tehát hogy Argentinában 28 csapat van, és lehet, hogy az úgy önmagában valakinek sokkal jobban tetszik. Sőt, ismerek olyan embert, akinek az jobban tetszik.
Nyilván a változatosságnak nagyon jót tesz. Ha ideális helyzetet képzelünk el, már pedig itt most az volt a feladat, ha jól értem, akkor nekem a 20 csapat az azért tetszik, mert megvan a kellő változatossága. Tehát, hogy ez az a 38 forduló, az szerintem egy elég jól menedzselhető szám, meg az el kell, hogy döntse egy nagyon hosszú, 9, majdnem 10 hónapig tartó sorozatban, hogy melyik csapata a jobb, és melyik bírja jobban a sorozatterhelést. Egyébként ugye mellette még más feladatokat is megoldva, Bajnokok Ligája, hazai kupa, hogyan tudja a keretét menedzselni. Én azt gondolom, és én ebben az irányba gondolkodtam inkább, hogy a 20, legfeljebb a 18 csapat az azért van teljesen rendben, mert így akkor szépen rétegezve lehet a különböző célokért küzdeni. Szerintem az az ideális, hogyha 2-3 csapat küzd a bajnoki címért, annál nem több, mert egyszerűen az akkor azt jelenti, hogy mindenki egy kicsit rossz, tehát hogy akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok pontot veszítenek az egyes csapatok, az nem baj, hogyha mondjuk 2-3 szereplő kiemelkedik a többi közül, mert abban akkor vannak sztárok, azokra érdemes egy kicsit jobban odafigyelni. Hogyha ez a versenyfutás 6-7 szereplősre bővülne, akkor ott szerintem elveszne az egésznek a lényege, és akkor alatta ugyanígy egy ilyen 3-as-4-es blokkokban, akár a Bajnokok Ligája indulásért, akár az Európai Kupa indulásért, akár ott a középmezőnyben azért, hogy akkor ki az, aki a felsőházhoz csatlakozik, ki az, aki a kiesés ellen küzd, az egy jó dolog, és az is egy teljesen rendben lévő dolog, mint ahogy most a Premier League-ben láttuk nagyon-nagyon sokáig, hogy az utolsó hónapig bezárólag itt akár 7-8 csapatot, vagy akár 9-et is érinthet a kiesés szele, és így ezáltal minden fordulóhoz olyan érdekességeket, amiket láthatunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Serie A, és nem vagyok egyébként a fociban a playoff rendszernek a híve, tök jó, hogy egyébként a Bajnokok Ligájában, kupasorozatokban ez egy létező dolog, mert ott is lehet izgulni, de a bajnokság szerintem nem erről szól, tehát ez egy úgy a jó, hogyha alapszakaszként fut végig az egész, bajnoki döntő, meg egy csúcsesemény nélkül, mert mégiscsak az nyerjen, aki a sorozatban teljesítette legjobban, nem akinek éppen a legjobb napja volt a döntő, még hogyha addig el is kell persze jutni, és szerintem nagyjából közel vagyunk az ideálishoz. Alapvetően a Premier League-gel, a szériával, meg az összes többi bajnoksággal is, nyilván az lenne a jobb, hogyha minél több versenyképes csapat lenne. A Premier League az ezt azért elég szépen hozza az elmúlt évek tévés bevételeinek köszönhetően.
Én idealistán indultam, de végül szinte ugyanide jutottam el, mert az idealista én nem azt mondja, hogy tényleg jó lenne, hogyha mindenkinek azonos feltételei lennének, és aztán erről rájöttem, hogy igazából ez megvan Amerikában, a major sportokban, csak képzeljük el azt, hogy esetleg NBA-ben, NFL-ben nem lenne semmiféle rájátszás, hanem csak végignyomnák a bajnoki idényt, és kész, vége. És ott szinte egyenlő feltételekkel is minden egyes évben kialakul egy erős sorrend, amit ha nem is tökéletesen, de nagyjából azért be tudunk lőni, és ugyanez lenne Európában is. Tehát, hogy hiába próbálsz, ha a robotok játszanának egymás ellen, akkor lehetne esetleg az, hogy kialakul egy ilyen tökéletesen egyenletes bajnokság, de mivel ennek olyan dinamikája van, hogy nem tudsz egész szezonon át 20 csapatot egyenlő szinten tartani, ezért ennek meg kell lennie ennek a nem tudom, differenciálódásnak, csak tényleg ez a kérdés, hogy mekkorák a különbségek. Akkorák, mint a Real Madrid és az Elche között, vagy akkora, mint a Bournemouth és a Chelsea között, ahol el lehet tüntetni a különbséget. Úgyhogy ezért nekem is az a... Hát gyakorlatilag a Premier League van talán hozzá a legközelebb.
Jelenállás szerint mindenképpen, de hát mondhatjuk egyébként a 90-es évek szériáját is, ahol tényleg egészen elképesztő sztárok játszottak, tehát hogy pont itt az említett Marco Rossi beszélgetésnél ugye szóba jött az, hogy 1993 nyarán a Sampdoria 4 játékost igazolt, Ruud Gullitot, David Plettet, Chico Evanit és őt. Hát hogy világsztárokat a Sampdoria, amelyik aztán utána harmadik lett és kupagyőztes az év végén. Tehát igen, ott akkor ez volt, és az volt éppen a legkiemelkedőbb bajnokság. Nyilván voltak olyan időszakok, amikor a Bundesliga uralkodott hasonlóan.
Akkor zárójelesként felvetődik még az, hogy milyen focit játszanának a ti ideális bajnokságotokban. Sokszínűt?
Sokszínűt,
persze. Minél sokszínűbbet?
Én például tudom értékelni azt a fajta futballt is, amikor mondjuk valaki az általános közvélekedés szerint ilyen gusztustalan 1-0-kal nyeri meg a meccseket, mert hát ha neki ahhoz van eszköze, akkor ahhoz van eszköze. Tehát ez is egy járható út. Szerintem nincs egy univerzális, jó és szép foci. Én például mondom, megtalálom a szépséget azokban is. Mondjuk egy Bordalász féle Hetaféban.
Abban azért nem könnyű, de így van, tehát hogy én is azt mondom, hogy virágozzék minden virág, de ezzel kapcsolatban az öt topligát nézve nekem nincsen hiányérzetem. Tehát az szerintem óriási tévedés, hogyha valaki azt mondja, vagy úgy gondolkodik, hogy na, Olaszországban csak így játszanak, Spanyolországban csak így, Angliában, tessék megnézni a csapatokat. Tehát ez nyilván egy olyan ember mondja csak, hogy ilyen az olasz foci, vagy ilyen az olasz első osztály, vagy az angol első osztály, aki nem nézi a meccseket. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy Olaszországban hányféleképpen próbálnak eredményt elérni, a Premier League-ben hányféleképpen próbálnak eredményt elérni, a Premier League-ben létezik az a stílus, amit jelen pillanatban az Everton képvisel, amit a Brighton, amit az Arsenal, amit a Manchester United, itt teljesen, hát nem teljesen, de nyilván különböző eszköztárakról, meg megközelítésekről beszélünk, ugyanígy Olaszországban is teljesen más, amit az Udinese, a Napoli, vagy éppen az Inter próbál.
Most már. Bezzeg a 80-as évek mindenki.
Ez amikor azt mondja valaki, hogy
mert hát, az ez a globalizálódás. Csak
ez egy 80-as évekbeli sztereotípia, körülbelül. Sőt, már talán akkor is talán elavult volt. Még inkább ilyen 70-es évek.
Szintén a globalizációnak köszönhetően most már a Saudi Liga is megtalálta méltó helyét. Azt hiszem, azt olvastam, hogy valahol a 60. hely környékén rangsorolják az összes országnak az összes ligáját tekintve. Lényegtelen, Lionel Messit is csábítanák oda, egyelőre azonban még nem sikerült, mert hogy egyelőre csak a turisztikát reklámozza. A turizmust reklámozza Szaúd-Arábiában, emiatt ment engedély nélkül kétnapos kiruccanásra Szaúd-Arábiába, aminek az eredménye két hét eltiltás lett a Paris Saint-Germainnél, és az a nagy helyzet, hogy ezzel Messinek a lejáró szerződésével együtt így vége a Paris Saint-Germainnél. Tehát hogy úgy tűnik, hogy ez a sztori ez ezzel ér véget, ami egészen furcsa. Több kérdés is felvetődik, ugye mi lett volna, hogyha nem kap ki ott a Lorient-tól a Paris Saint-Germain? Mi lett volna, hogyha Messinek nem jár le most a szerződése, hanem mondjuk van még belőle egy vagy két év, akkor vajon érvényes lett volna ugyanez a büntetés?
Nem. Nem. Szerintem nem. Ugyanis őt úgy vitték oda, mint egy ilyen grandiózus projektnek a zászlós hajóját, nem is tudom mi erre a jó szó, és valahogy elsikálták volna, meggyőződésem. Így, hogy lejár a szerződés, adja magát az alibi, hogy jó, akkor kalapkabát, és lehet balra kimenni az ajtón.
Hát meg most már nem ő a zászlós hajó kimondotta, hanem Kylian Mbappé.
Igen, így meg pláne, hogy azért Messit most már kicsit könnyebben félre lehet rakni. Még mindig nagyon furcsa ezt a mondatot kimondani, de ezek szerint annyira nem marasztalják.
Sőt, hát a szurkolók is ugye most már jó régóta kifütyülik. Úgyhogy az a helyzet, hogy nem csak hogy kifelé áll a szénája, nekem az is meglepő volt, hogy lett ebből egy bocsánatkérés a részéről. Egy furcsa Instagram videóban, ahol fölhúzott egy öltönyt, az meglepődtem teljesen, hogy milyen formán kért bocsánatot.
Minden szempontból meglepő volt szerintem. Tehát tényleg a módja, a formája, meg hát egyáltalán a gesztus. Tehát, hogy engem nem is tudom, hogy láttunk-e Messitől bármilyen szempontból hasonló kinyilatkozást. Tehát amikor kapta az aranylabdákat, amikor bajnok lett, amikor átigazolt, én soha nem emlékszem, de javítsatok ki, hogyha ez másképp volt, soha nem emlékszem olyanra, hogy így kamerába beszélt volna. És ezzel magyarázott volna el bármit a szurkolóknak, vagy a klubvezetésnek, vagy bárkinek. Tehát, hogy ezt a módját még ő a kommunikációnak nem használta eddig.
Azért Messi, a magánember Messi szerintem eddig egy abszolút fedhetetlen figura volt. De tényleg ezért fura nekem is ez a nyilatkozat, vagy ez a videó tőle.
Csak focipályán, vagy utána esetleg nyilatkozatokban hirtelen bobóként jöttek ki a dolgok, de valóban nagyon ritkán nyilatkozott, viszont most úgy tűnik, hogy tehát ez csak nem jelenti azt, hogy maradni szeretne.
Hát szerintem inkább az arról szól, amit mondtál, Ákos, hogy a fedhetetlensége megőrzése érdekében itt egyszerűen rájött ő, vagy a menedzsmentje, teljesen mindegy, hogy igazából kilátta be, hogy hibázott, és ezt nem akarta annyiban hagyni. Ami szerintem egy teljesen normális, meg egy értékelendő emberi gesztus. Talán nem volt egyébként ilyen mértékű hibája, bár ugye lehetett olvasni különböző életrajzi regényekben, hogy mennyire volt intézmény mondjuk a Barszán belül, meg mennyire voltak rá is érvényesek a vezetői, meg az edzői utasítások, de ezek nem jöttek ki soha, hogy akkor ő mennyi kólát iszik, meg hogy éppen mit csinál, mert nyilvánvalóan a teljesítménye az elpalástolta.
És itt is az lett volna ugye az üzenet, hogyha esetleg nem bünteti meg őt a PSG, hogy akkor itt Messi gyakorlatilag a klub fölött áll, mert egyértelműen kimondják a szabályok, hogyha nem vagy ott az edzésen, ami a munkád ugye, gyakorlatilag, hogy te ott legyél, akkor hibát követsz el. Annyi, hogy kétszer-háromszor már leszervezte ezt az utat Szaúd-Arábiába, de mindig vissza kellett mondania. Ő azzal védekezett, és ezt a bocsánatkérésében is elmondta, hogy minden egyes meccsnap után, vagy az utóbbi időben az volt a szokás Párizsban, vagy a PSG-nél, hogy a meccsnap után pihenőt kapnak, de most mivel kikaptak, ezért biztos vagyok benne, hogy tájékoztatták arról, hogy lesz amúgy edzés másnap, csak most már nem mondhatta vissza ezt a Szaúd-Arábiai utat, mert azért nekik se lehet mindenkinek mindig nemet mondani. Úgyhogy ez elég furcsán jött ki. Ami viszont kérdés, hogy akkor merre tovább? Mert hívják Szaúd-Arábiából tényleg Donald kacsának az összes pénzével,
Dagobert
bácsinak az összes pénzével természetesen, hívják a Barcelonából.
Nem volt gazdag.
Barcelonából hívják Donald Kacsa összes pénzével.
Így igen, szép mentés.
És hívják Miami-ból is Pekemék.
Ez kizárólag a személyes ambíciói múlik, amit szerintem nem, nem?
Nem. Nem. Hát ha a személyes ambíciókat nézzük, akkor szerintem nyilvánvaló, hogy ő Barcelonába szeretne visszamenni.
Másrészt viszont szerintem nem enged azért olyan könnyen az ő igényeiből. Tehát azt meg viszont nagyon kevesen fogják tudni megfizetni.
De hát nálam ez is a személyes ambíció része. Tehát
ja, így nézve, igen, abszolút.
Az is a személyes ambíció része, hogy azt mondja, hogy Szotyér, nem megyek a Barcelonához focizni, mert hogy annál azért többre értékelem saját magamat, meg az életművemet, meg nyilván ne én legyek a keret...
Mennyi Szotyért, az a kérdés.
Igen, ne én legyek a keret tizedik legjobban fizetett játékos, hanem akkor én legyek messze a legjobb, ahogyan eddig voltam, mert a státuszomhoz ez hozzátartozik.
Abba viszont a Barcelona tönkre menne jelen állapotában.
Jelen állapotában igen, de tehát azért itt még sok minden változhat nyárig. Onnan kezdve, hogy kivel hosszabbítanak, odáig, hogy Frenkie de Jongot mire tudják rávenni a fizetéscsökkentést illetően. De történt egy nagyon furcsa dolog. Matteo Alemanni, a Barcelona sportigazgatója távozott, méghozzá azok után, hogy a Barca legyőzte az Osasunát, ugye egy meccsre van most már a bajnoki címtől, és az Aston Villához ment, elvileg azt közölte Laportával, hogy van egy személyes projektje, amit ő preferál most a Barcelonáival szemben. nyilvánvalóan nem ez áll a háttérben, hogy annyira csábította a Villa, hogy ő csak azért, mert az az Aston Villa, ezért oda ment volna.
Van az a pénzköteg mennyiség, amitől hirtelen vonzó lesz az ajánlat, már pedig hát nem csak a játékosok szintjén, tehát minden szakmai szinten a Premier League az Isten pénze, és akkor az innentől nyilván egy öngerjesztő folyamat lesz, hogy jó játékosokat tudnak odavinni, jó szakembereket tudnak odavinni, és akkor ez egy idő után mindig egyre-egyre vonzóbbá teszi a Premier League-et ilyen szakembereknek is, mint ő.
Azért hozom ide ezt a Messi dolgot, mert teljesen egyértelmű szerintem az összefonódás. Ugye amióta Laportát kinevezték, 21 tavaszán, azóta történtek olyan változások a Barszában, a pénzügyi igazgató elment, a kommunikációs igazgató hirtelen egyik pillanatról a másikra távozott, ami azzal magyarázták, hogy neki éppen valamilyen más projektje van, vagy neki éppen más dolga, vagy közös megegyezéssel felbontották a szerződést. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem ez áll a háttérben. Főleg akkor nem, hogyha ennyi dolog történik meg egymás után, és Alemáninál is kijönnek olyan információk az öltözőből, a vezetőségtől, hogy sok mindenben nem értettek egyet. Alemáni egyébként nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy ez a Barcelona újjáépüljön. Ugye rengeteg jó húzása volt itt a nyáron is, valahogy kigazdálkodták azt, hogy ez a Barcelona ez elpöfögjön ebben a szezonban, és ezt Tebaszék is engedjék a liga részéről, de itt a Messi kérdés, ez egy központi dolog lehetett. Elvileg azt hallani az öltözőből, hogy Sergi Roberto hosszabbítását, szerződés hosszabbítását Alemáni például már nem támogatta. Közben Xavi külön kérése volt, hogy Sergi Roberto legyen ennek a csapatnak a tagja. Alemáni sportigazgatóként pont azért felelt, hogy fenntartható legyen ez a Barcelona, hogy azon túl, hogy kilép ebből a pénzügyi gödörből, azon túl évről évre fejlődjön is. És oké, hogy először odahozol egy Aubameyangot tüzet oltani, de Aubameyanggal nehogy már hosszú távon számoljunk a Barcelonánál. És itt lehetett egy ütközőpont, hogy Lionel Messit vissza szeretnétek hozni. Elment a józan eszetek, hogy erre költenétek az összes pénzét a klubnak, amikor végre egy picit kilábaltunk a gödörből, és elindulhatnánk simán egy jó irányba. És erre egyébként ugye két sportigazgató van, vagy futballigazgató a Barszánál. A másik dolog, hogy Jordi Cruyff is valószínű távozik a nyáron, aki pedig szintén sportigazgató volt.
Vannak az érzelmi szempontok, hogy Messi egy klublegenda, Messi az Isten, és akkor vannak ezzel össze nem egyeztethetően mondjuk sportszakmai meg gazdasági szempontok, ami meg igen nehezen fog összeférni, tehát értem a vitát. Ez lett a vége.
Alemániról azért egy-két dolgot szerintem érdemes megjegyezni, mert biztos vagyok benne, hogy akár a PL-ben is fogjuk még hallani az ő nevét. A Mallorcának volt annó elnöke, és akkor került kapcsolatba ő a Barcelonával először, mikor 2004-ben azt hiszem Samuel Eto't leigazolta a Barcelona. És már akkor lespanoltak Laportával, viszont aztán Alemáni teljesen eltávolodott a focitól, és amúgy egy ügyvéd, tehát hogy elvileg nagyon-nagyon-nagyon jól ért ezekhez a pénzügyekhez, meg minden háttérben zajló adminisztrációs dologhoz. És aztán a Valenciához tért vissza, ahol pedig olyan semmi pénzből épített fel egy olyan sikercsapatot, a Marcelino-féle Valenciát, amelyik kupát nyert, a Barszát is legyőzte egyébként, és néhány év alatt gyakorlatilag rajta múlt, hogy ez a Valencia nagyon jól működött, pedig már akkor is ez a Peter Lim-féle tulajdonosi kör volt ott.
Tulajdonképpen az az utolsó értelmezhető Valencia.
Pontosan, és azóta leszállóákban van a csapat. És Alemáni pedig 21-ben Laportával csatlakozott a Barszához. Tehát ő nagyon sokat nem volt a Barszánál, és még itt időközben, amikor még nem volt meg a hatalomátvétel a Newcastle-nél, akkor elvileg a háttérben a szaúdiak már megállapodtak Alemánival, hogy ő lesz majd a sportigazgató. De aztán végül ott még nem történt meg a szaúdi hatalomátvétel, ezért Alemán is a Barszát választotta, és maradt a Barcelonánál, pedig már akkor akár Angliába mehetett volna, most pedig tényleg mérlegelt valószínű, hogy itt van a Barcelona, amelyiknél, hogyha mond is valamit, nem biztos, hogy ráhallgatnak, vagy ott van az Aston Villa, amelyik egyértelműen sokkal több pénzt kínál magáért, a munkájáért, kettő pedig ott valóban szabad keze van szinte. Nyilván Emeryvel összedolgozva, és még egy dolog, hogy hogyan került Angliába, ez tök izgalmas. Van egy Damià Vidagani nevű Valenciából esetleg ismerhető kommunikációs szakember, aki Emerynek az ilyen személyi titkára, és elvileg ott történt a háttérben ez a megegyezés. Tehát, hogy hol érnek össze a szálak. Úgyhogy Alemanni megy Birminghambe. Szebb város, mint Barcelona biztosan.
Ezt talán kijelenthetjük, hogy biztos, hogy nem így van.
Volt egy Copa del Rey döntő is. Itt a legviccesebb dolog, hogy 6. Fülöpnek meglehetősen sűrű napja volt, mert hogy Londonban volt jelenése a koronázáson, és aztán átrepült Sevillába elég gyors tempóban, hogy ott lehessen a kupa döntőn, amin egyébként egyrészt azt látta, hogy meghallotta, hogy kifütyülték a navarrai Osasuna drukkerek a himnuszt, a spanyol himnuszt a döntő előtt, aztán viszont
ki gondolta volna, hogy Navarra
az ég a fűződ. Aztán viszont azt láthatta, hogy Vinicius Junior bolondot csinál Moncayolából és az Osasuna védőiből.
Moncayola egyszerre minden, meg egyszerre semmi. Úgy értve, hogy milyen posztokon fordult már meg, pedig egyébként egy nagyon fiatal játékos, nem jobb hátvéd, nyilván nem jobb hátvéd.
Pont ezt próbáltam valahogy elmagyarázni a barátnőmnek, hogy tehát ő egy védekező középpályás, de akkor miért van ott? Mondom, azért, mert áttették oda, mert ugye ő egy párharcban elvileg nagyon erős játékos, de akkor miért nem próbálja néha szerelni a Vinicius? Mondom, mert annyival jobb a Vinicius, hogy egyszerűen nem tudja, és tényleg ez volt a helyzet. Tehát az első adatnó alkalommal mellette is meg elétették Ruben Penyát, aki ugye alapvetően jobb hátvéd, de köröket vert rájuk Vinicius Junior minden egyes alkalommal, amikor rájuk vezette a labdát.
Ennyi a tudáskülönbség.
Mit fog erre kitalálni a Manchester City? Innentől kezdve ez a kérdés.
Hát ott azért nem Moncayola játszik.
Picit több a repertoár.
Hát meg nyilván szerintem Guardiolánál most ebben a szezonban pontosan ez volt az egyik alapelv, amikor a védelmet összeállította, hogy azok a játékosok, akik nem feltétlenül a védőerényeikkel emelkedtek ki, mint amilyen például Cancelo volt korábban, azok kikerültek a csapatból, és fizikailag és párharcokban erős játékosok kerültek be a védelemnek a szélére is. Ugye Stones gyakorlatilag föllépked a középpályára a belső védő párosból. Ugye Walker abszolút a sebességével meg a fizikalitásával
meg tudja. De Walker kevesebbet játszik, már pedig most úgy tűnik, hogy majd Walkernek kell kezdenie.
Így van.
Ez lenne a kézenfekvő megoldás.
Hát már csak azért is, mert ugye Aké megint megsérült a hétvégi meccsen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Walkernél egyébként pont a sebessége miatt nem lesz ekkora előnyben Vinicius, mert egyszerűen lábbal le tudja úgy mozogni ezeket a szituációkat, hogy ha rajta egyszer túljut Vinicius, akkor sem lehet még biztos abban, hogy akkor egyenes út vezet a kapuig. Ez a City szerintem pont az ilyen védő párharcok megnyerésére nagyon-nagyon erősen van felépítve ebben a szezonban.
Viszont ők nyilván intenzívebben támadnak le, mint az Osasuna. Amúgy az Osasuna is próbálkozott azért. Nem egyáltalán nem ijedtek meg, csak ez tényleg az második percben kapott gól egy kupadöntőben az nyilván nem jön jókor, de szerintem a Citynek is van azért mitől félnie, aggódnia. Nem félnie, miért aggódnia, inkább így fogalmazok. Az, hogyha följut Viniciushoz a labda a bal szélre, bárhogyan, itt is láttunk olyat, hogy nem passzol. Hiába nagyon labda biztos a Real Madrid, akár labda kihozataloknál. Láttunk olyat rengetegszer, hogy nem passzolgatják túl, nem kockáztatnak túl sokat, hanem föl Viniciushoz, és ha át tudja venni, ha meg tudja oldani, de hogyha csak minden negyedik labdánál fordul elő az, hogy ő egyegyezni tud, az is bőven elég.
Abszolút. Egyébként az Osasuna is azért megizzasztotta a Real, talán Rodrigo volt az, ha jól emlékszem, aki azt mondta, hogy azért ő tisztességgel meghalt a meccs végére.
Valverde. És ez nagyon nem jelent jót a Real Madridnak vagy hát szerintem a City ellen. Azt mondta, hogy Meghaltam. Teljesen elfáradtam, és ezt konkrétan így a rádiónak.
Estoy muerto.
Igen.
Ami szó szerint ez, hogy meghaltam. Én egyébként a Cityt tartom esélyesebbnek. Egy kicsivel, tehát tényleg csak egy kicsivel két ilyen kaliberű csapatnál, de...
De mi alapján?
Vastagabb a City, többféle választási lehetősége van. Tehát több alternatívája van mondjuk különböző játékhelyzetekre, meg hát nyilván ugye két nagyszerű edző, két nagyszerű csapat, csak hát szerintem egy vastagabb keret és egy többféle alternatívát magában tartó keret.
Pont ezt érzem, hogy megint valahogy kicsit, mint hogy alá lenne becsülve a Real Madridnak az a fajta sokoldalúsága, amivel a tényleg a legutolsó kötéllel szorított helyzetből ki tud jönni. És ez az, amikor Rodrigót nem tudott kiszámolni, hogy mikor kerül elő, mert megint lőtt két gólt a döntőben.
Ezt nevezzük Ancelotti faktornak? Nem tudom. Próbálom megfogni valahonnan, hogy ez mondjuk Ancelotti zsenialitása-e.
De ez annyi, hogy szabadságot ad a játékosoknak. És biztos, hogy elmondja, hogy hol érdemes keresni ezeket a réseket, ezeket a lehetőségeket. De egészen egyszerűen az, hogy Rodrigo feltűnik a bal oldalon időről időre Vinicius Junior mellett, az, hogy te hol találsz meg egy Real Madrid középpályást, hogy visszalép a védelembe, esetleg előre megy segíteni, az, hogy Militaónak mikor jut eszébe előre menni, olyan kiszámíthatatlanná teszi ezt a Realt, hogy nálam szorosabb egy kicsit ez a párharc, mint azt sokan mondják.
Mikor utoljára voltam nálatok, valami legendásan rosszat tippeltem, most ez jutott eszembe.
Hát valami, igen, az egyébként egy Real Madrid.
Talán az is Real Madrid volt, aztán, igen.
De az ott egy ilyen csoportkörös.
Igen.
Kutyát nem érdeklő, végül a kutyát nem érdeklő, és a Real Madrid bajnokok ligáját nyert a végén. Tehát,
igen. Hogy...
De azért, hogy szó essék az Osasunáról is, négy olyan párharca volt ebben a kiírásban a kupában, amelyiket vagy hosszabbítás után, vagy 11-esekkel nyert meg. Azért akármennyire is nem találkoztak a döntőik se a Barszával, se az Atlétikóval, azért ez nem kis teljesítmény, és ez a szurkolóknak is óriási dolog. Egy, kettő, meg azt mondta az elnök, hogy itt nem arról van szó, hogy akár örülünk, akár szomorúak vagyunk a vereség miatt, vagy a döntőbejutás miatt, hanem arról van szó, hogy ez a klub ez szépen lépked előre felé. És Spanyolországban kevés ilyet tudunk mondani, jelenleg talán a Girona még ilyen a középmezőnyből, de hát azt tudjuk, hogy ők milyen hátszéllel mennek. Az Osasuna teljesen önerőből, onnan, hogy az első és a másodosztály között ingázott, most úgy stabil középcsapat, hogy minden évben az utolsó körökig ott a lehetősége az európai kupaindulásnak.
Az még azért egy hosszabb távú projekt, tehát én 2-3 lépés, hogy mondjuk tényleg európai kupaindulásért harcolhassanak, de abszolút, tehát látszik ez a... Ez amikor valaki nem nyújtózkodik tovább, mint ameddig ér a takarója, és abból viszont kihozza a maximumot. Tehát ebben az Osasuna nagyon jó, a Girona nagyon jó, pár éve ugye ez volt a Villarreal, ott azért most már máshol tartanak, de például egy Villarreal projekt az abszolút hosszú távon, jó hosszú távon.
Csak a Villarreal egy 40 ezeres város, Pamplónában pedig olyan szurkolói bázis van, amit most is láthattunk.
Igen.
Villarreal szurkolóka nem telt volna meg ez a
kártuha. Nem.
A felől ne legyen semmi kétségünk. Úgyhogy így állunk, a Real Madrid az utóbbi 20 döntőjéből, legutóbbi 20 döntőjéből 18-at megnyert.
Barca elleni kupa. Mi volt a másik?
Amit most volt ez ugye ez a Barca elleni szuperkupa, az is.
Ja, meg a spanyol kupa, még talán abból a 20-ból, nem?
Egy Atlético elleni UEFA szuperkupa volt az szerintem, amit egy szezon elején 5-2-re nyert az Atléti, vagy valami ilyesmi volt,
igen.
Azt hiszem.
Valami ilyesmi.
De most lehet keverem egy amerikai túrával, ahol meg talán 7-2 volt az Atlétinek, de valamilyen szuperkupát megnyert az Atlético a Real Madrid ellen. Lehet, hogy nem
spanyol szuperkupákat.
Nem, Bilbaót. Az Atlético Bilbaót, szerintem ezt lehet,
spanyol
hogy megint közvetítettem pont. Így van. Ott amikor kiállították Ronaldót, szerintem az a meccs volt.
Szuperkupában szokták megfogni a Reált, ha megfogják általában.
Igen, tehát mondjuk a legkevésbé fontos.
Amit a legkönnyebben beáldoznak, igen.
Na jól van, akkor szerintem ennyit erről, és most jöjjön egy kis kazinciese még hozzá. Nem tudom mivel, mindjárt kiderül.
Ismét pályán a Kazinczy Ese, ezúttal Somos Ákossal, Szabó Krisztoffal és Bognár Domával fogunk egy újabb magyarítási kísérletbe belefogni, és szerintem borzasztó nehéz vállalkozás ez, amivel most belekezdünk. Én napok óta ezen gondolkozom, mi legyen a box-to-box középpályás magyar megfelelője, és annyi kutató munkát végeztem azért, hogy próbáltam megnézni, hogy a különböző nyelvekben erre mit találtak, és nincs igazán olyan megfelelő, ami teljesen egyértelműen kifejezné ezt. A németben a centrale ugye az, amit használnak erre, de az sem tökéletes, mert nem mondjuk azt, hogy középső középes, hogy kicsit talán másra asszociálunk, amikor ezt mondjuk. Úgyhogy én azzal kezdem, és bedobok egy atombombát közétek, hogy mi lenne, hogyha ezt keretező középpályásnak hívjuk.
Keretező középpályás?
Uh-huh. Egy alliteráló. Szerintem nem olyan nagyon rossz. Ugye arról beszélünk csak azért, hogy ez tiszta legyen, hogy az egyik 16-ostól a másikig játszik, és igazából én abból indultam ki, hogy ő keretet szab magának a játéknak, illetve mindenhol ott van a pályán, ami fontos.
Hát ugye azért érdekes erről az egészről beszélni, mert manapság már tényleg nem nagyon tudsz kifejezni, vagy nem tudod igazából szavakkal leírni egy játékosnak a lényegét azzal, hogy azt mondod rá, hogy középpályás, hanem ugye most már a szerepek egyre jobban elválnak, meg különválnak, még akár posztokon belül is, és akkor egyre inkább már azt sem elég, hogy azt mondod, hogy támadó középpályás, vagy védekező középpályás, hanem azt mondod, hogy oké, van a mélységirányító, van a box-to-box, vagy, és akkor tényleg már mindenféle ilyen szerepek alapján lehet ezt jobban képezni. Szerintem itt érdemes definiálni, hogy egyáltalán mit jelent a box-to-box középpályás, és azt mondod, hogy alapvetően egy olyan játékos, aki nagyon sokat fut, és labdás fázisban azt mondod, hogy cipeli a labdát, akár cselekre is vállalkozik, passzol, labda nélkül, meg ugye olyan, aki szintén beleteszi a melót, közbeavatkozik, becsúszik, blokkol, és mindezek mellett ugye kimondottan nagy teherbírású. Tehát, hogy kell hozzá az állóképesség, a fizikai szívóság, a dolgosság, tehát amit mondjuk egy Steven Gerrard, vagy akár egy Paul Scholes is.
Gennaro Gattuso.
Gattuso is meg tudod testesíteni, igen. Tehát, hogy a box-to-box az alapvetően egy olyan ember, aki a pályát keresztül kasul átszeri. Neki ez a felségterülete. És ugye a szó is ezt a felségterületet írja le, amivel kapcsolatban én is elkezdtem figyelni azt, hogy akár külföldi, amióta tudjuk, hogy ezzel fogunk foglalkozni, elkezdtem figyelni, hogy közvetítésekben ez hogy hangzik el, és egyébként tényleg nem nagyon válik el. Mert mondjuk egy francia közvetítésben, amikor mondjuk megkérdeznek egy Premier League-est, egy szakkommentátort, aki lehet egy Robert Pires is, vagy akár egy, nem tudom, egy Thierry Henry, nem voltak box-to-boxosok, de amikor azt mondják, hogy figyelj, ott van egy Kevin De Bruyne, az egy box-to-box, mondják ezt franciául. Tehát, hogy ennyire rááll a nyelvükre ez az egész angolosítás. Az én szójavaslatom az a gályázó középpályás. Mert hogy ami kifejezi azt, hogy hosszantartó munkát végez, tehát hogy pont ezt a monotonitást tűri meg, amit egy box-to-boxos is, tehát kifejezi a gályázás azt is, hogy melózik, tehát hogy egy kimondottan melós ürgéről beszélünk, meg hát ugye fel a járkál, mert gályázik, és ugye a szó az nem feltétlenül a felség területét fogalmazza meg, mint a box-to-box, hanem inkább a munkájának a természetét, és ugye a gályázás az ugye a gályás hadihajókból származik, ahol ugye elvesztek nagyon a... hát vagy rabszolgák, vagy a gályázók, de hogy szerintem valamennyire így, azt mondom, hogy most nagyon ilyen intellektuál leszek, de hogy a dolog eszenciáját ragadja meg.
Egyetértek vele, hogy az eszenciáját ragadja meg. Éppen ezért ugye ez inkább ilyen elvont, kicsit költői megfogalmazás, tehát ahogyha azt mondjuk valakire, hogy gályázó, azzal az ő nem okvetlenül taktikai értelembe vesz szerepét emeljük ki. Ugye ez, voltak ilyenek, régen is voltak ilyenek, hogy a zongora cipelő. Meg a, ugye hát a kedvencem, ahol már szintén múlt ködébe veszett szürke eminenciás, ugye ez, hogy kellenek a zongora cipelők, meg a szürke eminenciások a spillerek mellé, és ugye ezeket használták. Én is írtam föl magamnak ilyeneket, ugye irodalmi munkásságom részeként fogom tekinteni, hogyha ha nem szavazzuk be, ez semmi baj nincs vele. Az a kérdés, hogy tudunk-e olyat is kerestem, hogy viszont ugye a taktikai értelemben, vagy akár a láttatását ennek a taktikai szerepnek ezt valahogy megoldja. Hát én fölírtam néhányat, lehet, hogy van köztük olyan, ami tényleg csak ilyen poénnak jó. Egyébként, ha a gátúzó szót azt elfogadna a magyar nyelvén magyarul írva, mint folyamatos nyelvén, igen, év, gátú, Gattuso, tehát ez a játékos igazi Gattuso, akkor szerintem abból lehetne egy ilyen, mert hát szerintem a Gattuso az, tehát nincs ember, akinek ne ez jut az eszébe, vagy erről a posztról, nem tudom, hogy nem valakinek nem azonnal ő jut az eszébe. Tehát lehet, hogy ő focizni nem tudott, de úgy, mint a Gerrard, vagy a Lampard, de hogy hát ő volt maga ez. Én azt írtam, van egyszer egy ilyen, hogy oda-vissza középpályás, tehát ez a, vagy retur középpályás, ez a másik, amit találtam, tehát ők a két 16-os között gyakorlatilag egész mérkőzésen oda-vissza. Van olyan, hogy lefedő, aki azt a területet, befutó, aki szintén ugye ezt a befutót, és még van egy olyan, hogy hát ezt mondjuk valószínűleg nem nagyon lehetne használni, ez a birtokos, tehát ez a, aki az a terület, aki azt gyakorlatilag birtokolja. Ő egy olyan birtokos, tehát hogy ezek is ilyen kétségtől valamiféle ilyen irodalmi allegóriák. És biztos lehetné még nagyon, nagyon sokat ilyet mondani. Hát én ezeket írtam, de ez oda-vissza, retur középpályás, vagy retur spiller, befutó, lefedő, birtokos.
Utólag könnyű okosnak lenni, úgyhogy így hármótok után már egyel könnyebb. Ugye egy dolgot még, amit nem mondhatok, és szerintem hozzá kell tenni, hogy ha a magyar közvetítésekben keresünk alternatívát neki, mármint amit használunk már, akkor talán még a számok alapján való jelölésben a 8-ast szokták használni a kommentátorok arra, hogy a box-to-box középpályás. És nagyon nehéz olyan dolgokat kiírtani a közvetítésekből, ami már benne van, és igazából a 8-as az elég rövid és elég frappáns ahhoz, hogy leírjuk szerintem magát a posztot, de nem elég árnyalt, hogy pontosan leírja, hogy mit is tud ez a középpályás. Ezért lehet, hogy szükség van alternatívára, de például a keretező középpályás az már lehet, hogy sok. Tehát lehet, hogy nem áll annyira az embernek a szájára. Ahogy a Tékonnál is úgy volt, így volt ez a múlt héten, hogy ugye azt is szempontként figyelembe vettük, hogy nehezen áll az ember szájára az, hogy valami hosszabbat, valami bonyolultabbat, akár igekötős összetételt így elmondjon közvetítés közben. Úgyhogy azért hangzik furcsábbnak, De itt is, de szerintem ez itt sokkal több választási lehetőséget ad nekünk maga a szó. Én is mondok egyet, nálam a tüdő 8-as volt az, amit így elsőre.
Ez jó.
Nekem is tetszik. Annyit hozzá kell tenni itt, hogy ezek tényleg csak ötletek, javaslatok ahhoz, hogy kicsit megsegítsük az ötletelés számotokra, akik majd külditek be a megfejtéseket remélhetőleg hasonló aktivitással, ahogyan ez a Tékonnál történt. És szerintem egyelőre ennyi elegendő is a box-to-box középpályásról. Itt ahogyan említettem, a bombát azt lehajítottuk, hogy mekkora pusztítást végezett az elmétekben, az kiderül itt a következő hetekben. Minden esetre várjuk a megfejtéseket, és ígérjük, hogy 4 hét múlva, sőt, már kicsit kevesebb, 3 hét múlva átbeszéljük azt, hogy melyikeket tartjuk a leginkább jónak, és akkor ezt ugyanúgy szavazásra bocsátjuk, mint a Tékon esetében. Ennyi tehát a box-to-box középpályásról, ennyi volt a Kazinczy esze. Erre a hétre köszönjük a meghallgatást.
Illetve eredményt is hirdettünk, mert hogy eredményeink is vannak. Tibi, nálad vannak az eredmények? Mert a
meg tudom nézni a pontosokat.
Telefonom éppen kamerázik.
De... Így van, a rávezetés nyert, úgyhogy gratulálunk, Doma.
Köszönöm szépen.
Reméljük, hogy nektek is tetszeni fog, meg ti is használni fogjátok. Ugye a Tékonnak a magyar fordítására kerestük a választ. 487 szavazattal nyert egyébként a Tékonra a rávezetés, és a második helyen a Csel kísérlet végzett. Végülis az a vonal sem volt olyan nagyon rossz, ami azt próbálta egy kicsit erősíteni, hogy erre már van egy olyan magyar szó, ami akár ráírhat még, hogyha nem is fedi le tökéletesen azt a műveletet, ami egyébként itt lezajlik a pályán. A ráindulás lett egyébként az utolsó a 4 közül, és az átjutási kísérlet a 3. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a sok-sok szavazatot, amit a különböző felületeken leadtatok. Hát és ugye most már hallhattátok akkor a legújabb szót is, amire keressük választ magyarul, hogyha létezik a box-to-box középpályás, úgyhogy itt is nagyon-nagyon örülnénk neki, hogyha minél több olyan opcióval jelentkeznétek, amik jobbak, mint amiket mi említettünk a műsorban.
Hát ez eddig a legkreatívabb, tehát itt mi teljesen szanaszét voltunk. Ákos, így hirtelen csípőből.
Nem könnyű.
Annyira beleívódott már az angol kifejezés, hogy nem is tudom, mi lehet erre a jó szó.
Ez a box-to-box középpályás, ez egy nagyon szép kis hibrid.
Igen. Gyönyörű hunglis.
Azt se tudjuk, hogy X-el vagy KS-el kell leírni.
Jó, akkor maradjunk ennyiben. És akkor te is majd TikTokon elküldöd, és akkor úgy kitesszük TikTokra, hogy ott is jöjjenek az ötletek.
Bárhol jöhet.
Megígérem, oda bedobok valami ötletet, most teljesen lefagytam. Annyira az angol van
hát
a fejemben nekem is.
Hát box to box. Így van. Köszönjük, Ákos, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Nektek pedig a meghallgatást, megtekintést köszönjük, és akkor jövünk Bajnokok Rizsájával a hétközi elődöntők után. Hallgassatok minket akkor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.